Mindenkit inkább arra kérlek, hogy kérdezzem. A városnak kell, hogy maradjon tartalékat, nem szeretnék működési hitelt fölvenni. Magyarul ami van, azt költhetjük üzemeltetésre, kötelező feladatok ellátására, a fölött vállalhatunk önként vállalt feladatokat, és indíthatunk el, valósíthatunk meg fejlesztéseket. Fontos, hogy egy város változik. Minden várakozás fölötti számban érkeztek válaszok, ötletek, javaslatok.
A megvalósításra váró feladatok a jelenleg futó nagyszabású fejlesztések és a jövő Székesfehérvárát szolgáló ötletek sokasága jól megfér egymás mellett az asztalon. Az ÖKK Podcast vendégével dr. Cserpalkovics András polgármesterrel tallózunk ezek között, így az adásban kiderül, mikortól használhatják a fehérváriak a déli elkerülőt, a város lakóinak ötlete alapján milyen szerepet kaphat a kiürült sörháztér, hol valósulhat meg egyszer az alkotóművészek nyitott műterme, és mire fordítják a város megtakarításait. Tisztelettel köszöntöm.
Én köszönöm a meghívást, a lehetőséget, és a beszélgetést, és köszöntöm a kedves hallgatókat.
A sörháztérről a depónia teljes mértékben kiköltözött, így felszabadult a sörháztér közösségi oldalon, és nagyon sokféle ötlet érkezett.
Láthatólag nagyon sok embert megérintett, és érdekel, hogy mi lesz ennek a sörháztéri ingatlan együttesnek a jövőbeli sorsa. A depónia területén háromféle ingatlan rész van. Ugye van maga az a terület, ami irodaépületként eddig iroda volt és ügyfélszolgálat, ezt is elhagyta a depónia, értelemszerűen ezt rövid távon lehet irodaként funkcióban használni. Ugye vannak azok a műhelyek, amik kiszolgálták a kukásautókat, ezekre a műhelyekre műhelyként jelenleg nincs szükségünk, hiszen ahogy a kukásautók kiköltöztek, értelemszerűen az ehhez kapcsolódó műhely és karbantartó feladatokat is már csalán végzik el, és a harmadik meg maga az a nagy plac, ami egy nagy betonos aszfaltos terület, ahol ez a 60-65 kukásautó minden napokban parkolt, és ugye hajnalban 6 óra körül onnan elindultak. A környéken élők sokszor kérték tőlünk, hogy ha lehet, akkor költözzünk ki ez a bázis. És ugye a csalai fejlesztés a kokán erre most volt lehetőség, tehát ezt a problémát megoldottuk, viszont így fölmerül egy új, bár ez gondolom egy kellemes probléma, hogy mit csináljunk ezzel az ingatlannal. Van egy rövid távú hasznosítás, ott nagy valószínűséggel a irodaépületet irodaépületként fogjuk hasznosítani, ezt a nagy területet pedig egy várhatóan valamilyen szisztémában működtetett gyűjtőparkolóként, hiszen ez kis átalakítással elindítható, és sokaknak fogott segítséget nyújtani a környéken élőknek, vagy éppen a belvárosba érkezőknek, vagy a környék iskoláira, hiszen Tóparti, Kodolányi középiskolák sincsenek innen messze. És nagy kérdés azonban, hogy és hogyan tovább. Talán még a rövid távról, bár ez már a hosszú távot is érinti, hogy itt a kríziskezelő központ a szomszéd az egyik oldalon, és ott szeretnénk egy területrészt hozzákapcsolni, és akkor azt a bizonyos alacsony küszöbértékű szociális szolgáltatást nyújtani, aminek következtében olyanok is be tudnak menni a kríziskezelő központ kerítésén belül, és kapnak ott ellátást, akik... hogy fogalmazzak diplomatikusra, tehát a házi rendet nem minden pontjában tudják betartani, tehát jelenleg nem tudnak bemenni a szállóra, nem azért, mert nincs férőhely, hanem azért, mert ők nem tudják a házi rend szabályai megtartásával vállalni ezeket a kötöttséget. Viszont egy ilyenfajta menhely szolgáltatásban erre lenne lehetőség, ez szintén azt hiszem, hogy jelentős területeken tudna előrelépést eredményezni. És akkor a terület nagy része tekintetében pedig mi úgy éreztük, hogy nincs jövőbeli hosszú távú végleges döntése az önkormányzatnak, ez a lehetőség most nyílt meg, forduljunk az emberekhez, kérdezzük meg őket. És minden várakozás fölötti számban érkeztek válaszok, ötletek, javaslatok, ezeket most összegezni fogjuk, leszűrjük belőle azokat, amikre nagy számú szavazat érkezett, illetve amit azon a helyen egyébként minden egyéb szempontból meg lehet valósítani, illetve aminek még nincs tervezett helye, mert fölmerültek olyan ötletek, aminek egyébként van már tervezett helye a város más-más pontján, vagy akár tervezés, vagy sok van olyan téma is, már kivitelezés is zajlik, csak erről nem biztos, hogy mindenkihez eljutott kellő információ, és akkor utána lehet majd eldönteni, hogy merre tovább közép-hosszú távon ezzel a egyébként nagyon értékes, jó helyen lévő ingatlannal kapcsolatos lehetőség. hogy ha értékesíteni az önkormányzat lakóingatlan beépítés céljára, ebből biztos, hogy nagy bevétel lenne. De ez egyszeri dolog, viszont utána lehet, hogy egy csomó problémát okoznánk. Kevés ilyen belvároshoz közeli telke van ma már a városnak, vagy egyáltalán van közösségi tulajdonban. Szerintem ezt a néhányat jól kell tudni felhasználni, úgyhogy ezért fordultunk az emberekhez, és nem kell csalatkozni, mert az emberek viszont szívesen nyilvánítottak véleményt.
Bérlakások kérdése is felmerült.
A bérlakások esetében ugye ott a Palotavárosban van már épült és bérlakásként üzemeltetett önkormányzati tulajdonú lakóingatlan, amellé még elférne bérlakás, mi oda tervezzük ezt, egyébként az állammal egyeztetésben is vagyunk, hogy lehet-e, van-e valamilyen konstrukció, hogy bérlakásokat tudjunk ott építeni.
És a másik például az idős otthon.
Ott ugye azért a szolgáltatási szintől is függ, hogy van kapacitás, mert egyébként van férőhely. Ugye a hosszú várólisták zöme az nem azért van, mert nincs hely, hanem azért van, mert évekkel korábban már jelzik az igényt, hogy majd ők néhány év múlva beszeretnének költözni. Tehát nem akkor szeretnének beköltözni, csak úgy gondolják, hogyha benyújtják, akkor mire eljön a saját élethelyzetükbe, hogy ezt megtennék, akkor nagyobb eséllyel jutnak férőhelyhez. Egyébként erre meg egy komplett terv készült kinn a Maroshegyen, ami egy 100-150 férőhelyes, nagyon szép, modern idősek otthonát jelentene, és ezzel párhuzamosan lehetne a Rákóczi úton pedig valamennyit csökkenteni a férőhelyen, azért, hogy ott viszont otthonosabb legyen maga ez az otthon. Meglátjuk, hogy lesz-e majd forrás ezeknek a megvalósítására. De ez is mutatja, hogy nagyon sok olyan ötlet fölmerült, ami már valamilyen szinten a városon belül előre haladott, csak még esetleg nem fixen véglegesen eldöntött, vagy mondjuk még keressük hozzá a pénzügyi lehetőségeket, és ezért még az emberekhez nem is jutott el, hogy mint elképzelés már adott, sőt, lehet, hogy már tervek vannak, sőt, akár már építési engedély is van, csak még a pénz hiányzik hozzá.
Szép számban jelent meg a táncterem, gyakorlóterem, koncerteknek, kisebb kulturális helyiségeknek. Gondolom, hogy leginkább az irodaházra gondoltak.
Igen, ez szerintem jó ötletek, de erre is vannak bizonyos lehetőségek már a városban. Először is a művelődési házakat működtetjük. Másodszorban ott van mondjuk a Petőfi mozi épülete, ahol van lehetősége föllépni fiatal együtteseknek, és a Malom mellé, tehát ott a Gázutca magasságában van egy olyan oldalépület, aminek a felújításából pedig műtermeket szerettünk volna létrehozni, ahol edukációban, az oktatásban is bevonva akár diákok is megjelenhettek volna, vagy akár felnőtt turista csoportok megnézni, hogy hogyan alkot egy művész. Ezt a tervet elkészítettük, 45 millió forintot félre is tettünk rá, csak sajnos egyelőre ez a felújításra nem elegendő, úgyhogy még nincs eldönt, vagy akkor hogyan tovább, de egyébként ez is egy konkrét előre aludt elképzelés már.
Kíváncsian várjuk egyébként, hogy az összegzés után mi lesz, meg merre indul el akkor a város, de akkor az első körben rövid távon akkor a parkoló az, ami
az biztos, hogy megnyitjuk, mert ahhoz az érdemi fejlesztés nem, vagy csak minimális kell, nagyon nagy igény van, és szeretnénk egy kicsit a Malom utca forgalmi rendjét is majd átgondolni és átalakítani, és hát arra is kell készülnünk, hogy mi van akkor, ha elindul az Alba Pláza felújítása, bővítése, a Murvás parkoló beépítése, hiszen akkor lesz egy másfél-két esztendő, ami például a Murvás parkoló nem áll majd rendelkezésre, tehát valahol máshol pedig létre kell hozni gyűjtő parkolókat.
A depóniát említettük, amely teljesen új telephelyre költözött. Azért itt voltak félelmek a lakosság részéről is, ugye, hogy az ügyfélszolgálatot hogy tudják majd megoldani. A Szép Hővel most közös ügyfélszolgálatot működtetnek. Erről mi a tapasztalat?
Pozitívak a visszajelzések. Sokan pont azt üdvözlik, hogy egy helyen akár több dolgot is el tudnak intézni több közszolgáltatónkkal. Úgyhogy szerintem ez akár a jövő is lehetne, és ezért elkezdtünk gondolkodni, tehát az a kérdésem, hogy ezt még ne tekintsük biztosnak, meg döntésnek, már csak azért is, mert például a postával még nem egyeztettünk róla, hogy ugye a Budai úton a meglévő posta épület, amit ugye az önkormányzat tulajdonaként az önkormányzatot adott bérbe a postától, és ugye ott a posta most nem fog újra kinyitni, hogy abból csinálhatnánk egy közös ügyfélszolgáltat a Szép Hőnek, a depóniának, a Fehérvíznek, a Városgondnokságnak, sőt, bizonyos szempontból akár a Kossuth utcai hivatali hatósági ügyfélszolgálatnak is, és mondjuk ehhez hozzá tudnánk kapcsolni egy postai szolgáltatást. És akkor lenne postai szolgáltatás a Budai úton, csak nem hagyományos postaként, de ez az embereket szerintem kevésbé érinti, hogyha ők egyébként a postai szolgáltatásokat igénybe tudják venni, és akkor egyébként el lehetne érni ezeket a város által biztosított közszolgáltatáshoz kapcsolódó ügyfélszolgálatokat is. És ez az egyik ötlet, ami fölmerült, a másik pedig hasonlóan ehhez, hogy a postai szolgáltatást, ami még a Kisiblin szűnt ugye meg, az pedig az uszodába bevinnénk. Ugye a posta meghirdetett egy ilyen partnerprogramot, hogy lehet jelentkezni postai szolgáltatások elvégzésére vállalkozások részéről. Hát mi úgy gondoltuk, hogy valahol az uszoda is tekinthető ennek. Ugye rengeteg ember fordul el, van jegypénztára, nem sok plusz költséggel esetleg ki lehetne alakítani azt, hogy akkor postai szolgáltatásokat is meg lehessen valósítani. Ha a Városgondnokság, mind az uszoda üzemeltetője már megkereste a postát, várjuk a visszajelzést. Tehát lehet, hogy a Kisiblin és a Budai Posta esetében is tudunk előre jutni, csak kicsit máshogy, mint ahogy az elmúlt években azt megszoktuk.
Hogyha már itt a nagy szolgáltatóinkat említettük, akkor még a Fehérvízre nagyon szeretnék kitérni.
Veszteséget finanszírozott az állam, illetve ehhez kapcsolóan bérfejlesztést és az energia költségeket 1.627 millió forint értékben. Itt már nem csak a támogatói okirat, hanem maga a pénzügyi támogatás is megérkezett a Fehérvízhez, és túl azon, hogy ez garantálja a működés stabilitását a Fehérvíznél, mégiscsak egy alapvető szolgáltatás, mind az ivóvíz, mind a szennyvíz szolgáltatás, és ehhez a humán erőforrás tekintetében is segítséget nyújt és biztosít, mert hogy ugye egy kb. 20%-os béremelést tud majd a Fehérvíz megvalósítani április 1-től, és hát erre nagyon nagy szükség is van a Fehérvíz dolgozóinál, akiknek köszönet, hogy az elmúlt évek nem könnyű körülményei között is biztosították a számunkra a közszolgáltatást.
Régóta a probléma szakemberek utánpótlása.
Történtek lépések, a szakképzés rendszerében indulni fog olyan osztály itt Fehérváron, ami vízügyes szakembereket, szakmunkásokat fog képezni, és az Óbudai Egyetem és a Fehérvíz között pedig létrejött olyan duális megállapodás, aminek keretében mérnököket tud az Óbudai Egyetem képezni többek között a Fehérvíz számára is.
A héten Székesfehérváron járt a Magyar Honvédség vezérkari főnöke. Vele is többek között szó volt arról, hogy a képzést nagyon fontosnak tartják, nem csak a katonai képzést, hanem a mérnöki képzést is. Erre felkészült Fehérvár?
Én úgy gondolom, hogy folyamatosan föl tud készülni, ez zajlik. Mondjuk ki, hogy például a drón képzés, itt mind a pilóta képzés, mind pedig a drónfejlesztéshez kapcsolódó mérnöki képzéseket is szeretnénk meghonosítani a városban. Ehhez speciális fejlesztések is megtörténnek majd az Óbudai Egyetem égisze alatt, részben a Börgündi repülőtér fejlesztésével párhuzamosan. Ez mindenképpen a jövő. Tehát föl kell készülni. Amiben még előre kell lépnünk, az egy nemzetközi iskolának a létrehozása. Itt egy angol nyelvű iskolára kell gondolni, akkreditált módon, nemzetközi akkreditációval, hogy azok a NATO tagállamokból érkező katonák a családjukat is tudják hozni. A családjuk ne Budapesten lakjon, hanem Fehérváron. Ehhez viszont feltétel, logikus belegondolunk emberileg, hogyha elhozza magával az iskoláskorú gyermekét, vagy óvodáskorú gyermekét, akkor ő 2-3 évig nem maradhatnak ki az óviból vagy az iskolából, tehát biztosítani kell nekik a képzést. Itt a Kodolányi Középiskolával egyeztünk meg már, hogy elindulunk. Az óvodák azok nyilván kicsit könnyebb megvalósítható célok, úgyhogy ez mindenképpen előrelépést fog jelenteni. Egyébként nem csak a vezérkari főnök járt itt, hanem 2 nappal korábban a honvédelmi miniszter, 2 héttel ezelőtt pedig többek között a NATO európai főparancsnoka is, egy 4 csillagos amerikai tábornok, ami jól jelzi, hogy a város joggal katonafőváros, tehát nem csak a múltunkban van katonai jelleg, hanem a jelenben és a jövőben is, és túl azon, hogy ez biztonságot jelent, túl azon, amiről elkezdtünk is beszélni, az infrastruktúra fejlesztést jelent, oktatás fejlesztését jelenti, egy támogató környezet kialakítását jelenti, kulturális együttműködés, nem elfelejtve, hogy Ruf Tamás a zenekarunk igazgatója, egyben a katonazenekarnak a vezetője is, katona beosztásban, Tehát itt is van egy együttműködés. Jó lenne, és erről is tárgyaltunk vezérkari főnök úrral, hogy, és tábornok úr egyetértett abban, hogy a tiszti klub, helyőrségi klub épületét azt föl kell tudni újítani. Ez fontos a katonák számára, fontos a katonákhoz kapcsolódó civil szervezetek, nyugállományok szervezetei tekintetében, és nagyon fontos, hogy a katona és a civil társadalom közötti kapcsolatot erősíteni tudjuk. A tiszti klub épülete mindig ilyen célokat szolgált történelme során. Egy gyönyörű épületről van szó, nagyon jó belső adottságokkal, kerttel, az Icsi-liget közességével, úgyhogy én hiszek abba, hogy a nagy fejlesztések közepette, ami honvédségnél zajlik, eszközfejlesztés, infrastruktúrafejlesztés, jut majd erre is forrás, és fel lehet majd újítani a következő években.
És az infrastruktúrafejlesztés nem csak a honvédség, illetve a katonaság okán zajlik a városban, hiszen a mérföldkőhöz érkezett a Kodály felújítása, hogy a tornaterem átadással, de hát nem állt meg a munka ebben az iskolában sem, illetve a további intézményekben is, sőt, még ha jól tudom, a közgyűlés emelt is be újabb épületeket, ami a felújítási programba.
Igen, további 6-7 intézmény, iskola, óvoda, szociális intézmény, kulturális intézmény került be a programba. Ezek energiakorszerűsítési fejlesztések zömében, Európai Uniós forrásból kerülnek megvalósításra, és ezzel párhuzamosan pedig kiírtuk azokra a kivitelezési munkákra a közbeszerzés, amit pedig az önkormányzat a költségvetésben saját városi források terhére indít el. Ez összességével 20-30 közötti számú intézményt érint, ahol vagy már zajlik, vagy a következő hetekben, hónapokban elkezdődik kisebb, vagy kifejezetten nagy felújítás és beruházás. Nyugodtan kimerem mondani, hogyha ez a program végigfut, akkor talán egyszerre egy időben ekkora iskolafelújítási program még Fehérváron nem zajlott. Ez okoz is persze kihívásokat, és ezért javasoltuk azt a tankerületnek, amely ezt elfogadta, hogyha már az állam azt a döntést hozza meg, hogy a Bori Jenő Általános Iskola, mint iskola intézményként átmegy a Vasváriba, kollégákkal, osztályokkal együtt, tavaly ugye itt már első osztály nem is indult, de magát a Bori épületét azt továbbra is iskolai célokra használjuk. Például az a nagy arányú olyan fejlesztéseken áteső iskoláknál, ahol a munka bizonyos részében nehéz együtt dolgozni a iskola felújításán és közben tanítási munkát folytatni a tanároknak, a diákokkal, hogy át tud költözni egy-egy iskola részben vagy egészben. Most először úgy látom, hogy esetleg a tóparti már ebben érintett is lehet, utána ugyanezt látom a Vasvárinál. De aztán jövőben értelemszerűen lesznek még ilyen fejlesztések, tehát nem baj, ha van egy olyan tartalék iskola épület, ami mint épület iskolának épült, iskolai funkciókat tud, benne van a konyha, a tornaterem, az étkező, benne vannak a kiszolgáló létesítmények, az orvosi szobák, a tamagok, nyilván a leglényegesebb, vagy a tantermek, tanárik, és akkor ezt mindig föl tudjuk egy-egy ilyen fejlesztés tekintetében ajánlani, vagy éppen használni. Úgyhogy ha már kellett hozni egy nehéz döntést, akkor azzal párhuzamosan viszont próbáljunk más problémákat pedig éppen megoldani. Ugyanis zajlik ez például az autizmussal élő gyermekek iskolai, óvoda és iskolai nevelésének létszám alakulása okán azt látjuk, hogy növelni kell ezt körülvevő szolgáltatási szintet, férőhelyek számát. Ugye ez a tankerület feladata, de ugye például az Iblin lévő óvoda épületet erre a célra tudjuk hasznosítani a jövőben, és szerintem ez nagyon-nagyon sok családnak és leginkább kisgyermeknek fog segítséget nyújtani.
És a másik, hogy Szedeskerti bölcsődejének a kérdése, amiről szintén döntött a közgyűlés.
Ott is átalakítás történik, ugyanúgy lesz belső funkcióváltásra történő átalakítás, de mondhatok más példát is, mondjuk a Szivárvány Novinál, ugye az óvoda első épülete marad óvoda, a hátsó épülete is szerintem óvoda marad, de az nem önkormányzati óvoda, nem lehet, hogy például a waldorfosoknak ott tudunk majd egy közösségi teret létrehozni. Visszatérve a Szedelre, ott is van ötlet, pont a szociális intézmények, akár a bentlakásos nyugdíjasok otthonok esetében lehet az egy jó ingatlan, hiszen jó helyen van, jó megközelítésben, nyugodt, csendes helyen, környéken azért lehet egy kicsit sétálni, van saját kertje, tehát fölmerült. Tehát az fontos, hogy egy város változik. Ugye belső mozgások is vannak. Logikus, hogy mondjuk egy palotavárosban vagy egy vízivárosban 80-as években jóval nagyobb mondjuk gyereklétszámra jöttek létre iskolák, óvodák, bölcsödék. Ott lehet, hogy mondjuk óvodára, vagy bölcsödére, vagy iskolára kevésbé van most szükség. De közben a Maroshegyen pedig szükség van rá, hiszen mondjuk csak a harmatos, vagy Sóstó 1, Sóstó 2, okán jelentős népességszám növekedés történt. Ezért ott mondjuk bölcsödét építünk, ami új intézményelemként fog szeptember 1-től belépni. Ahol viszont felszabadul egy-egy ingatlan, azt mi nem lebontani szeretnénk, vagy eladni áruháznak, vagy beépíteni lakóingatlannak, hanem akkor megnézzük, hogy milyen egyéb intézményi feladatoknál meg valamilyen férőhely hiány van, és akkor ezeket az épületeket érdemes megvizsgálni, hogy át lehet ezekre a célokra alakítani.
Amikor egy-egy ilyen hír a köztudatba kerül, és akár a közösségi oldalon jönnek a hozzászólások, kommentek, akkor azt egyébként hogyan veszik?
Mindent érdemes megfontolni, hiszen ha egy fehérvári embernek az a véleménye, és ezt megtisztel minket azzal, hogy megosztja velünk, akkor kutya kötelességünk már csak a tisztelet okán is átgondolni, mi a javaslat. Mindig annyit szoktam csak kérni, hogy azt fogadjuk el, hogy értelemszerűen az önkormányzatnál van a legtöbb információ. Tehát nagyon sok olyan dolog van, ami a dolog természet okán még nem jutott el minden emberhez, tehát lehet, hogy jön egy ötlet, amivel itt már régóta foglalkoznak. A szakembereink, beleértve az intézményeinket, a közszolgáltató önkormányzati vállalatainkat, de minden ötletet érdemes komolyan venni. Van, ami abból persze egy adott pillanatban reális, van, ami kevésbé. Mondok, élményfürdő. Az élményfürdő abban a vonatkozásban, ahogy azt az emberek írták, hogy a hajdúszobosztó és egyéb megrútava, az nem realitás jelenleg Fehérváron, illetve nem realitás közpénzből. Ha egy vállalkozás úgy dönt, hogy ezt ő megvalósítja, ez az ott esetben igénybe tud venni pályázati forrást, akkor ez a jövőben lehet egy fontos cél. Örülnék is neki. De az önkormányzat nem tud élményfürdőt építeni 20 milliárd forintért, és nem tudja azt 2-3 milliárd éves üzemeltetési költségben fönntartani. Tehát nyilván akkor el kell mondani őszintén, hogy itt ez a realitás. De közben azt is hozzá lehet tenni, hogy közben egyébként az uszoda teljes körű felújításának tervezése elkezdődött. Ez együtt fog járni az uszodán belül egyfajta szaunapark kialakításával, tehát ha nem is egy teljes élményfürdővel, de annak egy részével, és a strandról pedig további élményelemeket szeretnénk elhelyezni. Tehát ami szintén fölmerült ötletként, hogy a strandot alakítsunk ki, vagy bővítsünk, az részben például meg fog valósulni. És miután most az energiaárak egy kicsit lejjebb mentek, és pont a közvilágításnál a kormány döntése okán alacsonyabb az energiaár, megtakarítunk több 100 millió forintot, abból részben az uszoda felújításának és részben a stranddal együtt bővítésének kiviteli terveit pont finanszírozni fogja, tehát azt idén el tudjuk készíteni, és tárgyalunk az úszószövetséggel, a vízilabdaszövetséggel, egy kicsit a társasági adó kedvezményrendszert is bevonva, önkormányzati önerő mellett, amit már elkezdtünk egyébként félretenni erre a célra, mondjuk 24-ben vagy 25-ben neki tudnánk esni az uszoda és a strand további felújításának, ami meg egyébként energiahatékonysági felújítás is, tehát az üzemeltetésben majd megtakarítást fog eredményezni, amit lehet, hogy megint csak más közcélra fogunk tudni annak idején fordítani.
Ezután a télután már most már egy áprilisban, hogy beszélgetünk, azért sok-sok számot látnak.
Túl sokat. Picit most könnyebb az élet. Én még azt is, bár nem láttunk még minden februári és márciusi számlát, de azt érzékelem, hogy összességében a tél, bár nagyon drága tél volt, talán minden idők legdrágább tele, de még így is kisebb költségnövekmény van, mint amit tavaly nyáron az akkori árak mellett láttunk. Tehát a baj beütött, de nem akkora mértékben, mint amitől féltünk tavaly nyáron. És hát ami nagyon nagy öröm, hogy minden, aminek működnie kellett alapszolgáltatásként, bölcsőde, óvoda, háziorvosi rendelő, szociális intézmények, azok pedig működtek. Amit pedig korlátoznunk kellett, ott is, ahogy volt lehetőségünk, előre hoztuk az újranyitást. Mondjuk a színház egy hónappal korábban nyitotta ki kapuit, mint amiről korábban szó volt, zárójel, Városházán beszélgettünk, ugye közben pedig a 12 dühös emberrel bejött a Vörösmarty Színház a Városháza dísztermébe. Ha például nincs ez a probléma, akkor valószínűleg ez az előadás nem álmodódott volna meg, nem valósult volna meg, ugye? Tehát még a rosszból is lehet valami jót megoldani, és óriási, nem tudnak annyit játszani belőle, amennyi az igény van rá. Hogy ez nem következett volna be, nincs ez a probléma. Tehát szerintem az egy képesség, és ezzel rendelkeznünk kell, hogyha van valami baj, akkor abban is meg kell nézni, hogy milyen lehetőségek vannak, mert még a bajban is van valamilyen lehetőség. Hogy mi történik 23-ban, azt megvárnám egyrészt, hogy teljesen lezárjuk a 22-23 telét, másodszorban, hogy lássunk valamit 23-24 teléről. Mert értelemszerűen az energiahordozók ára az a téli időszakban nő meg, hiszen a fűtési igény miatt mondjuk a gázfelhasználás sokkal nagyobb télen, mint értelemszerűen nyáron. és még nem látjuk, ez még nagyon-nagyon messze van, de azt elmondhatjuk, hogy az elfogadott 23-as városi költségvetés az próbált a lehető legrosszabb szenárióra fölkészülni, magyarul a most lezáruló tél legrosszabb számaiból indultunk ki. Ez azt jelenti, hogy ha ennél nem lesz rosszabb, akkor ezt tudjuk finanszírozni. Ugye ezt egy éve nem tudtuk megcsinálni, mert nem tudtuk 22. január-februárjában, amikor elfogadtuk a költségvetést, hogy mi vár ránk. De most ezt nem mondhatjuk még egyszer, hogy nem tudjuk, mert most viszont tudjuk, hogy nem példanélkül, ez olyan, mint a pandémia. Az első hullámban mondhattuk ezt szerintem joggal, az állammal közösen, minden önkormányzat pártállástól függetlenül, hogy ez egy új helyzet, meg kell tanulnunk ezzel együtt élni, meg hogy ilyenkor mik a helyes döntések. Ezt már mondjuk a második, harmadik hullámnál már nem lehetett mondani, mert ott már volt mögöttünk tapasztalat. De azt is jelent, és én azért ebben hiszek és reménykedek, hogy esetleg olcsóbb lesz a jövő tél, mint az idei tél, és ha olcsóbb lesz, az azt eredményezi, hogy megtakarítunk. És miután ezt a pénzt félretettük, ez azt jelenti, hogy ez létező pénz, amit megtakarítunk, amit akkor másra tudnánk használni, és akkor eljuthatunk újabb fejlesztésekig, és erre is most van egy pici példa, bár az nem olyan pici, 323 millió forint, hogy a Sára programot meg tudjuk növelni most ennyivel azért, mert a közvilágítás ennyivel kevesebbe fog kerülni, azért, mert a kormány döntése alapján ennyivel olcsóbban jutunk most áramhoz az év végéig. Tehát így függnek össze ezek a kérdések. Mi az, ami alapvetés? A városnak kell, hogy maradjon tartaléka, tehát nem költhet el minden pénzt, nem szeretnék működési hitelt fölvenni továbbra sem, tehát továbbra is azt szeretném, hogy adósság nélkül működtessük a várost. Magyarul ami van, azt költhetjük üzemeltetésre, kötelező feladatok ellátására, a fölött vállalhatunk önként vállalt feladatokat, és indíthatunk el, valósíthatunk meg fejlesztéseket. Utóbbinál, azért tegyük hozzá, vita szokott lenni, hogy akkor most ezt ettől kaptuk, attól kaptuk a forrást. A városnak Európai Uniós pénzekre is szüksége van, a magyar kormányzati támogatásra is szükség van, és a helyi adókból befolyó fejlesztési forrásokra is, magyar a helyi forrásokra is, sőt a magánberuházásokra is. Ez együtt fejleszti a várost, és ezért én annak örülnék, ha minden hamarabb a következő Európai Uniós ciklusra jutó uniós források is megérkeznének valamennyi önkormányzathoz, legyen a Szeged, legyen az Hódmezővásárhely, Debrecen, Győr vagy Fehérvár, vagy éppen Budapest, mert ezekre a fejlesztési forrásokra ezeknek a városoknak szüksége van, és mi mindent teljesítettünk, ami ezekért a forrásokért elvárás az Európai Uniós szerződések alapján.
Fejlesztésben, hogy említette a Sára Gyura programot, ugye ez útfelújítási programja
Székesfehérvárnak. Útjárda és parkolóépítést jelent. Most ezt valamennyi városrészben egyenlő arányban fogjuk felhasználni. Tehát azt szeretnénk, hogy minden városrészben legyen olyan járdaszakasz, legyen olyan parkoló, legyen olyan út, ami megújul, bővül, felújításra megtörténhet. Ez általában Sára programra igaz. Persze azért vannak kiemelt fejlesztések, de azok inkább egyéb önkormányzati bevételekből, vagy állami, vagy uniós forrásokból valósul meg. Uniósra jó példa mondjuk a Móri út, vagy éppen a most már talán 2-3 hét múlva valóban átadásra kerülő déli összekötő út, illetve állami forrásból pedig az Öreghegyi útépítések programja, a Nagyszombati például, ami talán először el fog indulni, tud megvalósulni, de mondjuk ott a Stonfait, vagy a Poprádit, vagy majd a Krasznait, ezeket pedig városi pénzből újítottuk föl, vagy újítjuk föl a következő időszakban.
Nagyon sok kérdés érkezik mindenféle fórumon a közlekedés kapcsán, a körforgalmak kapcsán, a kerékpárutak kapcsán Fehérváron, kerékpáros tárolásra, illetve a vasúti közlekedéssel való kapcsolatra is volt a legutóbbi is egy ugye észrevétel. Ezzel most hogy állunk?
Meg fog valósulni a vasútállomás mellett, illetve a belvárosban is lesz egy-egy fedett és nagy számú kerékpár befogadására alkalmas kerékpártároló. Ezt egyébként a kerékpáros klub és a kerékpáros szervezetek is joggal több éve kérik, ez most meg fog valósulni. Lehet, hogy már az idei esztendőben, de a jövő év első fél éve egészen biztosan. És hát szeretnénk ilyenből többet, ugyanúgy, mint a kerékpártámaszokat is egyre többet helyezünk ki, szintén a kerékpáros klubbal történt korábbi egyeztetés alapján, ők javasolták ennek a programnak a fehérvári elindítását, ők akkor, ha jól emlékszem, abba határozták, hogy 1000 kerékpártámaszt minél hamarabb helyezzük ki. Ennek egyébként a nagy része megvalósult, és folyamatosan, ahol van, főleg intézmények, közösségi terek mellett hely, ott ezt megtesszük. A kerékpáros úthálózat, kerékpáros sávoknak a száma az egyértelműen növekszik. Én azt látom, érzékelem, hogy ezért a kerékpárt használók száma is, mintha növekedne. Tehát látszik, hogy javul az infrastruktúra, biztonságosan lehet kerékpározni, akkor ott megjelenik a kerékpáros is, főleg amikor végre olyan idő van, hogy lehet is kerekezni. Amit én mindig kérnék, hogy az edukációban is tudjunk együttműködni, tehát hogy egy kicsit jobban odafigyelve, egymás szempontjait is megértve tudjunk közlekedni a szabályok betartása mellett. Ha gyalog, akkor gyalog, ha kerékpárral, kerékpárral, hogyha autóval, autóval, de be kell tartanunk a szabályokat, és egymásra oda kell figyelnünk. Egyre többen akarunk közlekedni, egyre több járművel, ez nyilván okoz konfliktusokat, okoz balesetveszélyes helyzeteket, akkor tudjuk ezek számát csökkenteni, ha betartjuk a szabályokat, és magát az infrastruktúrát is javítjuk. És ez azért hozzátartoznak üzemeltetési feladatok is, tehát én úgy érzékelem, sok helyen járva a városba, gyalog is adott esetben, hogy a kerékpár sávoknál, utaknál talán még fontosabb azoknak a karbantartása, tisztítása, úgyhogy ebben biztos, hogy kell fejlődnünk. De hát pont a holland nagykövet mondta el itt Fehérváron, hogy ők se egyik napról a másikra érték el azt a kerékpáros kultúrát, ami jellemző Hollandiára, hanem bizony nekik is hosszú-hosszú évek munkájába, edukációs tevékenységbe, és egyáltalán a társadalmi gondolkodás átalakításába is került az, hogy elérjék azt, hogy ma tényleg úgy gondolunk Hollandiára, mint a kerékpárosoknak a mekkájára, ha lehet így fogalmazni.
Az alternatív közlekedési módoknál muszáj kitérnünk még a rollerre, az elektromos rollerekre.
Nagyon jók a tapasztalatok, ezt nem mi mondjuk, hanem az üzemeltető cég, hogy nagyon magas a használati arány, nagyon kevés a rongálás, és viszonylag rendezetten is megy utcaképileg is. Ezt el szokták mondani, nyilván én most nem mondok településeket, hogy mely településeken egyáltalán nem így van. Ő szerintük a legjobb példa jelenleg az ő általuk üzemeltetett közösségi roller hálózatoknál az országban a Székesfehérvár, úgyhogy ezt köszönöm szépen a használóknak. Fejlődni persze mindig ezen a területen is lehet. És szeretnénk is, mert a céggel egyeztetett módon ugyanezt a metódust a közösségi kerékpárra is szeretnénk, ha meghonosodna a városban. Úgyhogy én bízom benne, hogy hamarosan ezek az elektromos kerékpárok is megjelennek Székesfehérváron. Én hinnék a jövőben majd a robogóban, és hinnék a közösségi elektromos autókban is. Tudom, hogy ez most így hirtelen biztos többen felkapják a fejüket, de hát ha belegondolunk, hányszor van olyan, amikor fél órára használjuk az autót, utána 8-9-10 órán keresztül nem, egyik pontból el kéne mennünk a másikba, miért ne használhatnánk ott egy autót, amit nem mi tartunk föl, nem mi fizetjük a biztosítását, nem mi oldjuk meg a parkolását, és nagyon sok egyéb előnye is van. Azért vannak már ebben elterjedt megoldások, nyilván ez kezdeti szakaszában van, de szerintem a második, harmadik autó kérdésében egy-egy családnál ez is jelenthetne megoldást. Ez sem csodaszer, nincs csodaszer, sok apró lépést kell megtennünk és összeadnunk, hogy tudjunk előre jutni a közlekedés esetében is.
És még a közlekedésnél maradva, a busz közlekedésről mindenképpen muszáj beszélnünk, hiszen májustól változik. Járatritkítás, menetrendváltozás, vagy mi az, ami várható
Fehérváron? Ez egy technikai változás, úgyhogy ezt semmiképpen nem kell tartalmilag igazán értékelni. Voltak olyan tapasztalatai a menetrend tervezőknek, ahol mondjuk 5-10 perc leforgás alatt ugyanazon a vonalon két busz megy, mondjuk mind a kettőn kevés utas volt, akkor nyilván megy az egyik, ezt szerintem az utazó közönség nem veszi észre, viszont hoz megtakarítást, amit viszont rá tudunk fordítani majd arra, hogy a szolgáltatást növelni tudjuk. Mert az elképzelés az lenne, hogy azt a hálózatot és menetrendet vezetjük be, amit ugye több év alatt többször konzultálva az emberekkel is, munkáltatókkal, szakmai szervezetekkel kidolgoztunk, de hát az egy drágább szolgáltatás lenne, hiszen jóval több hálózati elem, magyarul autóbusz hozzá, pedig menetrend bővítés társulna, de ez lenne a jövő, úgyhogy én hiszek abban, hogy ezt előbb, és remélem nem utóbb, de be tudjuk majd vezetni. Most le kell zárnunk a 22-es évet a volánnal, erről a közgyűlés április végén vagy május végén fog tudni dönteni. Itt megint köszönet a kormányzatnak, mert nagyjából 300 millió forint értékben magára vállalta a Volán busznál azt a béremelést, amit azok a kollégák kaptak meg 22-ben, akik a fehérvári közösségi közlekedésben, magyarul a város szolgálatában dolgoznak, de Volán alkalmazottként. az ő bér emelésüket teljes egészében az állami költségvetés biztosította. Ez egy nagyon jelentős segítség, azért 300 millió forint az érezhető megnyugvás, hogy azt másra fordíthatjuk. Miközben maga a béremelés célja az természetesen nagyon fontos volt.
Elővárosi vonat Szárazrét fele megy, arra mi a tapasztalat?
Használják értelemszerűen, mint minden közösségi közlekedési eszközt, elsősorban a csúcsidőszakokban reggel, illetve délután. Fölmerült egy plecska, hogy esetleg csökkenti az állam a vonatoknak a számát. Szakminisztériumhoz fordultam, és a szakállamtitkár levélben tájékoztatott, hogy nincsen szándék, tehát marad ez a menetrend, és próbáljuk ott egy kicsit a peron környékét is folyamatosan rendezni Szárazréten, de nagyon jövőbe mutató ez a dolog, és a közlekedési formák összehangolásával is tudunk segíteni az egyéb közlekedési nehézségeken. Én mondom, ez se csodaszer, de ez is egy eleme a megoldásoknak.
A feladatok jól láthatóan elég széles spektrumon mozognak, egy város költségvetés tervezésétől, egy terület rendezéséig, fakivágása, ültetés, lakóház előtti kiskert, vagy éppen a szemétszállítás problémája. Ezekkel a kérdésekkel, a feladatokkal, a legapróbb részletekig foglalkozni kell.
Maga a költségvetés is foglalkozik vele, nem feltétlenül a rendeleti formában, hanem amögött van egy úgynevezett elemi költségvetés. Ez azt jelenti, hogy az utolsó tollig lebontva meghatározásra kerül az adott költségvetés. Tehát ott is muszáj a mindennel is foglalkozni, és nagyon kis szintre is levinni akár a tervezést, akár pedig a költségvetés elfogadása után annak a végrehajtását. Másrészt azért van egy nagy önkormányzati rendszer, amit működtetünk, amit adóforintokból működtetünk, beleértve a hivatalt, beleértve az intézményeinket, beleértve az önkormányzati cégeket. Azért ez közel 4000 ember, tehát ez egy nagyon komoly szakember gárda, és hát értelemszerűen struktúrában pedig foglalkoznak a saját szakterületükkel, és aztán persze folyamatosan jönnek így döntési pontok adott esetben hozzám is, vagy mondjuk megkeresések érkeznek, és akkor kiadom a szakterületeknek, hogy ezt vizsgáljátok meg, és hozzátok vissza a megoldási javaslatokat. Úgyhogy nagyon aprólékos döntéseket is meg kell hozni, de hát ettől szép szerintem ez a munka.
Már csak szoktam figyelni, hogy legutóbb ugye a kérdés volt, hogy polgármester úr mondja meg, hogy a Városháza sarkánál mérálnak ott a kukák tele, aztán ugye talán a Lövöldén most a fák, vagy Pozsonyi úti teniszpályáknál ugye a
fakivágás. Igen, de ezt én természetesnek tartom. Én jobban örülök annak, ha kérdeznek az emberek, mint hogyha információ vagy fél információ nélkül, vagy fél információval már ítéletet mondva csak leírnak valamit. És azért látok olyan közösségi média csoportokat a városban, ahol azért van erre sajnos példa. Én ennek azért nem örülök, mert van valós probléma is, tehát vitatkozzunk a valós problémákat. Ne generáljunk feleslegesen, vagy ne költsük ilyen költőnyelven megfogalmazva a nem létező problémákat. Tehát én mindenkit inkább arra kérlek, hogy kérdezzem. Tehát szerintem aki ezt rendszeresen megteszi, az megtapasztalhatja, hogy igyekszek minél több kérdésre válaszolni, üzenetekre válaszolni kollégáimmal együtt. Tehát nyugodtan keressenek meg bennünket e-mailben, levélben, telefonon, fogadónapokon, vagy éppen a közösségi média felületein. Akkor megvizsgáljuk, érdemi választ fogunk adni, valós információt fogunk adni, és akkor azzal még mindig lehet vitatkozni, csak akkor a valóságról fogunk vitatkozni, és nem olyanról, ami egyébként nem terv, vagy amiben egyébként a városnak nincsen hatásköre. Tehát egy magánterületen a magántulajdonos mit tesz, az nem önkormányzati döntési kompetencia. És hogyha ezt valaki megkérdezi, leírjuk, akkor el tudjuk azt is mondani, hogy de ki kereshető meg? Mert lehet, hogy a tulajdonos megkereshető, vagy lehet, hogyha ott építészeti beavatkozás történik, akkor az építésügyi hatóságok. És el tudjuk mondani, hogy ez vagy az a hatóság abban a kérdésben. És oda tud valaki fordulni, és valóban érdemi választ fog tudni kapni. De ő csak leírt egy Facebook mondatot, az önmagában nem oldotta meg a problémát, feszültséget generál, és olyanan vitatkoznak ott az emberek, ami egyébként nem létező probléma, miközben nagyon sok probléma, meg nagyon is létező, amik még megoldásra várnak. Ugye a lövöldén nem a fák a kérdés, hanem ott van egy kerítés darab, az egy nagyon régi és nagyon-nagyon rossz kerítés, ami sajnos balesetveszélyes. Sok 10 millió forintba kerülne egy ma már egyébként igazán funkcióval nem rendelkező kerítés felújítása, erre nincs forrás, viszont ebben az állapotban nem hagyható ott, mert balesetveszélyes, bármikor összedőlhet, és ezért Molnár Tamás képviselő úr az ott élő társasházak által delegált közös képviselővel és a lakók képviselőivel megállapodott egy megoldásban, tehát megvan, hogy milyen szinten marad meg a kerítés, megmarad, mint mementó, hiszen az egy gyönyörű történelmi érték, egyébként nem műemlék, de ettől még városképileg nekünk fontos lehet, és ezért értem, hogy valamit őrizzünk meg belőle. Megszületett a megoldás, hogy mi kerül belőle megőrzésre, azt a városgondnokság tudja is vállalni, és ennek a kialakítása kezdődött meg.
Az infrastruktúra fejlesztése, a gazdasági lehetőségek megteremtése mellett nagyon sok olyan program zajlik most is egyébként, amikor azért egy kicsit nehezebb az élet, ami a fehérváriaknak a jólétét, a kényelmét, a városhoz való kötődését szolgálja. Gondolok itt az első alkalommal átadott bölcsödék napja kapcsán a díjra, illetve arra a programra, ami szintén a gyerekekhez meg családokhoz tartozik, ez pedig a faültetés, ugye a születésfája.
És szerintem ezek fontosak. Tehát persze hagyományosan egy ilyen beszélgetésben üzemeltetési kérdések, meg fejlesztések merülnek föl, de igazán várost, a várossá ilyen dolgok teszik, a közösség teszi, az egyén a városhoz való viszonya teszi. Például, hogyha megkérdezik, hogy egy területtel kapcsolatban van-e véleménye, ha van véleménye, leírja. Vagy mondjuk, amit most már évek óta csinálunk, hogy a megszületett gyermekeknek a következő évben fát ültetünk. Ami egyébként politikán áttívelő, hiszen egy akkor ellenzéki képviselő javaslatára indult el a program, aki ma nem önkormányzati képviselő, de a program folytatódik, és értem, hogy őt is meghívtuk az idei faültetésre is, amit egyébként a városgondnokság ugye a Jávor Ottó téren végez. Hát a bölcsödék napja fantasztikus volt, tehát ott voltunk egy bölcsibe, óriási szeretettel fogadták a díjazottat, és hát azt gondolom, hogy kedves Erzsébet nagyon megérdemelte, és amikor ezt aztán posztoltuk a különböző Facebook csoportokba, oldalakon, akkor pedig a visszajelzések azok egyértelművé tették, hogy nagyon jó döntést hoztunk, de ezen a napon mi minden bölcsődei dolgozónak szerettük volna nagyra becsülésünket és köszönetünket kifejezni, és ezért is alapítottunk egy díjat, kifejezetten nekik, ez egy szakmai díj, szakemberek fogják évről évre megkapni itt a bölcsödék napja alkalmával, és hát a bölcsödében egyébként óvodás gyerekek adtak elő egy nagyon aranyos kis műsort, és hát ezek az intézmények pedig az alapműködését garantálják Székesfehérvárnak. Könnyű belátni, hogy bölcsödék, óvodák, iskolák, az egészségügyi intézmények, szociális intézmények és a kulturális intézmények, ezek együtt adják azt az intézményi gerincet egy városban, amire a működést alapozni lehet. És ez kiderült az elmúlt nehéz időszakban is, hogy szerencsére lehet is ezekre az intézményekre és ezekre a szakemberekre számítani.
És hát az előttünk lévő év programjai is szintén ezt a célt szolgálják.
Igen, a halünnep kivételével, ott a szervezőkkel együtt abban maradtunk, hogy annyira megugrottak az alapanyagárak, hogyha csináljuk, akkor jó minőségben csináljuk, úgyhogy inkább jövőre lesz újra ez a program, de jövőre bízom benne, hogy lesz. Az összes többi program az nagyjából megszervezésre kerül, legfeljebb időben vagy tartalmában egy picit szűkebben, de én biztos vagyok abban, hogy jól fogják magukat érezni azok a fehérváriak és a hozzánk látogató turisták, vendégek, akik ezeken a programokon részt szoktak venni. Szerencsére nagyon-nagyon sokan, hiszen népszerű rendezvényekről, eseményekről van szó, az emberek ezt szeretik, úgyhogy már alig várom, hogy a tavaszi időben meginduljanak ezek a tavaszi rendezvények. Ugye a városi ballagás, mint az első, majd ilyen nagy, de a versünnepen ugye már túl vagyunk, ahol a fantasztikus fiatalokat ismerhettünk meg, idén is Kubik Annának köszönhetően a zsűri is nagyban segített a színházunk művészeivel közösen, és ők majd aztán mennek nyáron táborba, ugye a Székely verstáborral közösen, úgyhogy ezek nagyszerű dolgok, aztán jön a Hetet-Hét Játékfesztivál, ugye nem két, hanem egy napban, de ugyanolyan színvonalas programmal, pünkösdi virágálom, eljutunk majd a királyi napokhoz, ami szintén megrendezésre kerül, a koronázási szertartásjáték kivételével, amit már tavaly jeleztük, hogy idén várhatóan ebben a formában, ahogy szoktuk, nem. De ez nem azt jelenti, hogy soha nem lesz, csak azt jelenti, hogy most ebben az évben azt gondoltuk, hogy a takarékosság jegyében ezért egy nagyon drága rendezvény nem tartjuk meg. Ugye lesz Fezen, hogy egy nem önkormányzati rendezvényt is mondjak, ami azonban méltán nem csak népszerű, hanem a legnagyobb turisztikai attrakció is, ami a várost érinti. Ugye itt érkeztek észrevételek pro és kontra, én szeretnék mindenkit arra kérni, hogy ezt a pár napot azért is bírjuk ki, mert ha szeretnénk az egyik oldalon, hogy a fiatalok maradjanak itthon, vagy jöjjenek haza, akkor ez programok is kellenek. És a Fezen az egy ilyen program. Egyébként azt gondolom, hogy el kell menni, át kell élni. Nagyon jó program, nagyon jó koncertek, de még a koncerteknél is talán jobb, hogy rengeteg emberrel lehet találkozni, beszélgetni, leülni egy sör mellé, vagy egy kóla mellé, utána elmenni és meghallgatni egy zenekart, ami az ember szívéhez, ízléséhez közel áll. Szóval szerintem ez egy nagyon jó pofa dolog. Lesz Lecsó Fesztivál, picit a helyét a Móri út felújítása miatt szűkebben tudjuk venni, kicsit kevesebb csapat jelentkezhet majd, kéretik vigyázni a regisztrációra, de lesz Lecsó Fesztivál, és nagyjából azon a helyen, csak egy kicsit eltolva az evangélikus templom irányába.
A programokhoz kapcsolódóan még egy, aki a Várkörúton sétál, az jól láthatja, hogy immár az évszámok vezetősora egészen a köztársaság moziig tart, az egykori köztársaság moziig, amelynek látványos fejlesztése már nem csak belülről, hanem kívülről is megtapasztalható mindenki számára. A Nemzeti Emlékhely látogató központja és kőtárépülete lesz ez, mikorra várható az átadás.
Ez egyfajta látogató központja és részben kőtára lesz a Nemzeti Emlékhelynek, és abban is bízom, hogy ez is hozzásegít bennünket ahhoz, hogy a nemzeti emlékhelyen érdemben kezdjünk a jövőben valamit. Szerintem ez egy össznemzeti ügy, ez nem csak Fehérvári ügy, hanem a magyar nemzet történelmi bölcsője, enélkül nincs magyarság. Én ma biztos nem beszélnék magyarul, nem lenne keresztény kultúránk, tehát ezt a helyet kicsit én máshogy képzelem el, mint ahogy jelenleg kinéz, és közeledik két nagyon kerek évforduló, Szent Imrére 2031-ben fogunk ezredik évfordulóként emlékezni, Szent Isvánra pedig 2038-ban. Addig el kell jutni egy ehhez képest rendezettebb, méltóbb állapothoz, és ez a látogatóközpont is, amit bízom benne, hogy augusztusban a királyi napok idején meg fogunk tudni nyitni, egy fontos hozzájárulást fog tudni tenni.
Kedves hallgatóink, az ÖKK Podcast mai vendége dr. Cserpalkovics András Székesfehérvár polgármestere volt. Köszönöm, hogy meghallgatták a beszélgetést. Búcsúzik a szerkesztő Csordás Csilla. Viszont hallásra!